Érezzétek meg és lássátok meg, hogy jó az Úr, és boldog az az ember, aki ő benne bízik. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Imádkozzunk. Édesatyánk, az Úr Jézus Krisztusért köszönjük neked, hogy házadban lehetünk, és úgy közeledünk hozzád, ahogyan énekeltük, szeretnénk meghódolni neked, mennyei nagy fenség, szent háromságban ki vagy egy istenség, csak téged ural az egész föld, ég. Édesatyánk, a teremtett mindenséggel együtt mi is szeretnénk azt a tisztességet megadni neked, ami neked jár. Köszönjük neked, hogy szentségedből és hatalmasságodból leszállsz hozzánk szent lelkeddel, és köszönjük, hogy észreveszed a megtört szívűeket és az alázatosokat, és azokat kedveled, akik kegyelmedben reménykednek. Édesatyánk, így vagyunk most együtt, hogy kegyelmedben reménykedünk. Szeretnénk tőled kegyelmet kérni, útbaigazítást, dolgaink rendezését, vagy megerősítést, vagy feddést. Bármit, ami nálad van, minden jó lesz, ami a te kezedből jön. Köszönjük neked, hogy kezedből mennyei és tökéletes isteni ajándékok jönnek. Áldunk téged a már megkapott ajándékokért, és tudjuk, hogy van nálad bőségesen, szeretnénk azokat elkérni tőled. Ilyen komoly dolgokért imádkoztunk, hogy oldj fel, küldj el, tölts el tűzzel. Hiszük, hogy ez megtörténhet. Adj bátorságot ahhoz, hogy elvállaljuk ezeket a műveleteket, amiket rajtunk végzel, és azoknak minden következményét is. Jézus Krisztus nevében kérünk, hogy hallgass meg bennünket. Amen. Kedves testvérek, a Zsoltárok sorozatból a 72. következik. Ezt fogom felolvasni az összes versével. Isten, a te ítéleteidet add a királynak, és a te igazságodat a király fiának. Hadd ítélje népedet igazsággal, és a te szegényeidet méltányossággal. Teremjenek a hegyek békességet a népnek, és a halmok igazságot. Legyen bírája a nép szegényeinek, segítsen a szűkölködőnek, törje össze az erőszakoskodót. Féljenek téged, amíg a nap áll, és ameddig a hold fénylik, nemzedékről nemzedékre. Szálljon alá, mint eső a rétre, mint zápor, amely megöntözi a földet. Virágozzék az ő idejében az igaz, és a béke teljessége, amíg nem lesz a hold. És uralkodjék egyik tengertől a másik tengerig, és a nagy folyamtól a föld határáig. Boruljanak le előtte a pusztalakók, és nyalják ellenségei a port. Tarzisz és a szigetek királyai hozzanak ajándékot. Seba és Széba királyai adományjal járuljanak elé. Hajoljanak meg előtte mind a királyok, és minden nemzet szolgáljon neki. Mert megszabadítja a kiáltó szűkölködőt, a nyomorultat, akinek nincsen segítője. Könyörül a szegényen és szűkölködőn, és a szűkölködők lelkét megszabadítja. Az elnyomástól és erőszaktól megmenti lelküket, és vérük drága az ő szemében. És éljen ő, és adjanak néki Séba aranyából, imádkozzanak érte szüntelen, és áldják őt minden napon. Bő gabona legyen az országban, a hegyek tetején is, rengen gyümölcse, mint a Libánon, s viruljon a városok népe, mint a földnek füve. Tartson neve mindörökké, viruljon neve, míg a nap lesz. Vele áldják magukat mind a nemzetek, és magasztalják őt. Áldott az Úristen Izraelnek Istene, aki csuda dolgokat cselekszik egyedül. Áldott legyen az ő dicsőséges neve mindörökké, és teljék be dicsőségével az egész föld. Amen, amen. Itt végződnek Dávidnak, az Isai fiának könyörgései. Kedves testvérek, ez a mai Zsoltár a király Zsoltárok közé tartozik, és hogyha próbáltunk nagyon figyelni, akkor észrevehettünk bizonyos áthallást a Zsoltár szavai között. Nem nagyon tudtuk pontosan, hogy mikor van szó Salamonról, a földi királyról, és mikor van szó Istenről, vagy a Messiásról, vagy valami mennyei királyról. Úgyhogy ezzel a kettősséggel kell most számolnunk, és ebben a kettősségben gondolkodunk, de hogy megpróbáljam egyszerűvé tenni, induljunk el az elejéről. Király Zsoltárról van tehát szó, és ennek a sajátsága az, hogy elmondja azt, hogy milyen a jó király. Most földi értelemben gondolkodjunk ezen. Hogyha így olvasnánk végig ezt a Zsoltárt most, akkor nagyon sok szép dolgot találnánk benne, és azt gondolom, hogy sok ember szívében ott lenne az, hogy igen, ilyen jó király lenne jó nekünk is. Ilyenek lennének a jó vezetők, és ilyen vezetőket szeretnénk mi is. Hogyha megnézzük, hogy miket ír a jó királyról, aki igazságban ítéli a népet, aki méltányolja a szűkölködők és a szegények panaszát, akinek az idejében békesség van a földön, akinek az idejében bőségben terem a gabona, akit méltányolnak az ország határain túli népek és királyok, akihez ajándékokat küldenek a szomszédok, akinek a nevét áldják, akire büszkén és jó szívvel emlékeznek az alattvalóik, és még sorolhatnánk, ilyen a jó király. Aztán le van ebben a Zsoltárban az is írva, hogy milyen az az ország, ahol jó király uralkodik. És azt gondolom, hogy egy nagyon ideális képet láttunk itt ebben a Zsoltárban, jó lenne ilyen országban élni. És le van írva az is, hogy mit kívánnánk, vagy mit kívánunk egy-egy ilyen királynak. Mit kívántak neki az alattvalói. Testvérek, azt gondolom, hogy a Bibliában a királyság bármilyen értelemben is legyen szó arról, akár földi, akár mennyei értelemben, a királyság az mindig két dolgot fog egybe. Az egyik az, hogy uralkodás, a másik pedig az, hogy engedelmesség. Uralkodás és engedelmesség. A Bibliában az uralkodás és a királyság soha nincsen engedelmesség nélkül. Akik itt voltak vasárnap, azok emlékeznek rá, hogy hogyan kezdődött az emberiség története, amikor Isten embert alkotott, és ezzel a kettős funkcióval látta el. Uralkodj és engedelmeskedj. Uralkodnia kellett a lakott földön és a látható világon, de engedelmeskednie kellett Istennek és a láthatatlanoknak. Uralom és engedelmesség. És ezt látjuk ószövetségi példák során, sorozatán, hogy az volt a jó király mindig, aki tudott engedelmeskedni is. Aki nem az ő abszolút hatalmában gyönyörködött, és nem tartotta magát abszolút uralkodónak, hanem olyannak tartotta magát, aki maga is engedelmeskedik, aki maga is gyermek, aki maga is tanácsra szorul, és maga is pásztort kell kövessen. Aki maga is elfogadja, hogy Isten az ő királya, és Isten az ő vezetője. Uralkodás és engedelmesség. Gondoljunk Salamonra, ha már az Zsoltára ez. Talán emlékeznek a testvérek arra, évelején, vagy valamikor januárban, az első heteken volt szó arról, hogy milyen bölcsen imádkozik a küldetése elején. Amikor még egészen fiatal, és királyságra kerül, és ő örökli atya örökségét, egy hatalmas birodalmat, akkor az első intézkedése az nem kifelé történik, az nem az emberek felé irányul, hanem a belső szobában történik. Elkezd Istennel beszélni, és azt mondja, hogy Uram, adj a te szolgádnak halló szívet, értő szívet, hogy tudjam a te népedet kormányozni, mert nem tudom. Fogalmam sincs, hogy mi a te koncepciód, ez a te néped. És nagy ez a nép, és én kicsi vagyok, és nem tudok kijárni és bejárni. És fogalmam sincs, és rád szorulok. Azt kérte, hogy bölcs szívet adj nekem. Testvérek, azt gondolom, hogy már ez a kérés, az, hogy ő így kezdi az uralkodását, ez már nagyon nagy bölcsességre van. Nem tudom, voltak-e a testvérek olyan szituációban, amikor érezték, hogy most nem tárgyalhatok emberekkel. Nekem most a napokban eszembe jutott egy ilyen döntésem. Amikor sokan meg is haragudtak rám később, hogy miért nem mondtam el, hogy mire készülök, miért nem mondtam el, hogy mik a szándékaim, miért nem mondtam el, hogy mint tépelődök. És ha visszagondolok, azért nem mondtam el embereknek, mert olyan nagy döntés volt, hogy én nem mertem erről emberekkel beszélni. Én nem mertem kitenni magam emberek hatásának, mert tudtam, hogy itt egyetlen dolog fontos az, hogy Isten most mit akar, mit szól hozzá, mit lépjek. Mert ha most döntök, akkor később nincs visszaút. És nem mondhatom azt, hogy nem értettem. És ha most nincs az az alap az életem alatt és döntésem alatt, hogy Isten akarta így, akkor később hova menekülök? Később, ha bajok lesznek, vagy nyomorúság vesz körül, vagy gondok jönnek, akkor mi tart meg engem, ha nem ezzel indultam, hogy Isten akarta így? És nem tanácskoztam, nem tanácskozhattam testtel és vérrel. Nos, valami ilyesmit érzek Salamoni első imádságában is. Mennyi ember vehette őt akkor körül? Mennyi jó kívánság, vagy mennyi sanda pillantás, vagy várakozás, vagy büszkeség, hogy ez a mi fiunk és a Dávid fia. Mennyi érzelem, micsoda hullámok mehettek felé. Mennyi mindennek ki volt téve, ezek mind hatottak rá. És ő ezektől független tudott maradni. Megóvni magát, befelé vonulni, és azt mondani, hogy Uram, te mit akarsz, nekem bölcs szív kell, én veled akarok beszélni. Nekem most rád van szükségem. A jó király. Ő egy jó király volt, legalábbis egy nagyon jó indulásának voltunk tanúi. Mindaddig jó király volt, amíg tudott engedelmeskedni. Valóban nagyon jó király volt. azok, amiket csinált, ahogyan döntött, amilyen bölcs volt, az világossá tette mindenki előtt, hogy itt több van, mint emberi taktikázás, vagy emberi okoskodás. Ő Istentől kapta a bölcsességet, és ezt becsülte is. Az élete vége felé volt olyan, vagy volt egy pont, ahol azt olvassuk róla, hogy az idegen országból jövő feleségei, azok elhajtották a szívét az Úrtól. Emberek hatása. Ami sikerült neki fiatalon, az öregségére nem. Erősebb lett az emberek hatása az ő szívére, mint az Isten vonzása. És a végén olvasunk még arról, hogy azzal a gazdagsággal és dicsőséggel, ami volt neki, az a dicsekedett, és amikor jött hozzá egy külföldi követség, akkor ő még a spájzba is bevitte őket, és mindent megmutatott nekik, hogy hát azért ez nem akármi. A jó király. Uralkodni csak addig tudunk jól, amíg tudunk Istennek engedelmeskedni. És nem kell az királynak lenni, Salamonnak lenni, mindnyájunknak van bizonyos uralmi területünk. Van olyan területünk, amire hatással vagyunk. Vannak olyanok, akik ránk bízattak. Vannak olyan helyzetek, amikben nekünk kell dönteni. Olyan emberek, akiket nekünk kell pártfogolni, mentorálni vagy vezetni. Csak addig tudjuk uralmunk alá hajtani és jól irányítani a ránk bízott területeket vagy embereket, amíg mi magunk is hagyjuk magunkat irányítani és vezetni Istentől. De az Ószövetségből lépjünk egy kicsit előbbre. Nézzük Jézus Krisztus példáját, aki a legprofibb volt ebben, hogy hogyan volt ő király a maga nemében, hogyan volt ő király a földi életében is, és hogyan uralkodott, és ezt látjuk, hogy uralkodott a tengeren, a sötétség erőin, kísértéseken, az ördög hatalmán, betegségeken, minden a keze alá hajlott, és ugyanakkor pedig milyen teljes volt Jézus Krisztus az engedelmességben. Akik most olvassuk a Bibliaolvasó kalauzt, János evangéliumánál járunk, és most egy olyan rész volt, több is volt, de most sokszor fordult elő ez, hogy én nem azért jöttem, hogy a magam akaratát cselekedjem, mondja az Úr Jézus, hanem annak akaratát, aki engem elküldött. És ebben a, mondjuk a harmadik fejezetben, meg a nem tudom, ami most van, ezekben a fejezetekben ő az ő küldetését tisztázat alá maga számára is, meg a hallgatói számára is. Jézus Krisztus személye körül nagyon sokszor az volt a baj, azért csalódtak benne emberek, mert megvoltak a maguk konkrét elvárásai. Neki meg megvolt a maga konkrét küldetése. És ez a kettő nem találkozott olykor. Az okozta az emberekben a csalódás, hogy nem azt várták, amit ő hozott. És sokszor azt érzem, hogy Jézus nem győzi először hangsúlyozni, hogy ő miért jött. Ő megmondja, hogy miért jött. Tőlem ezt várjátok. És akkor sorolhatnánk, hogy azért jött az embernek fia, hogy az ördög munkáit lerontsa például. Vagy szedjük össze majd ezeket az igéket a magunk csendességében. Ő megmondja, hogy miért jött, és ezt várjuk tőle, ne a saját várodalmainkat. Nem azért jöttem tehát, hogy a magam akaratát cselekedjem, hanem annak akaratát, aki engem elküldött. Aztán itt van ez a szépséges ige Jézusról, hogy engedelmes volt halálig, egészen a keresztfának haláláig. Az ő életének a programja, a végcélja a keresztfa volt. Gyakorlatilag erre készült. Már az advent is erről szól, bár akkor még általában karácsonyra készülünk. Amikor keresztelő János kiállt, hogy készítsétek az Úrnak útját, és akkor mindig úgy bennem van ez a mondat, hogy készítsétek a szöget, készítsétek a kalapácsot. Az ő életének a célja, a 33 évnek a célja, a rákészülés egész célja az az volt, hogy meghalljon egy napon. Engedelmes volt egészen a keresztfának haláláig. Testvérek, azt látjuk, hogy Jézus számára az engedelmesség az nem mazohizmus volt. Az nem volt számára önkínzás, hanem ő azt örömmel tette. És erről megint vasárnap volt szó, hogy akiben megtörténik az újjászületés csodája, abban ez a csoda történik meg, hogy számára a küldetés, Isten akarata, az engedelmesség, az nem önkínzás, hanem örömmel teszi, akarja azt, és szereti cselekedni Isten akaratát. Ez tényleg csoda. Aki egy kicsit is ismeri az emberi természetet, úgy általában, meg a saját magáit, és azt tudja, hogy ez csoda. Hogy az ember egyetértsen Istennel, azt akarja is, amit ő akar, és cselekedje is, az egy csoda dolog. A küldetése a számára mindig egyértelmű volt, szerette, akarta és tudta azt csinálni. Ezért fontos az engedelmességben, hogy megértsük, hogy mi a küldetésünk. Honnan tudnánk, hogy hogyan engedelmeskedjünk, ha nem tudjuk, hogy mire küldött el Isten. Mi az ő szándéka, hol akar látni. Egy idős házaspárról mondta el valaki, hogy látogatóban volt náluk. Nagyon idősek voltak már, és a két kis öreg egymást támogatva élt. És a férj, ő egy nagy hírű igehirdető volt korábban. Ez azt jelenti, hogy ő sok-sok ember között megfordult, nagy gyülekezetek előtt szolgált, tehát egész tágas volt számára a küldetés mezeje. És ahogy ott a beteg feleségét próbálta fölállítani, odébb ültetni egy székkel, gondozgatni, átölelni, elkísérni a mosdóig, gondolhatta volna a kívülálló, vagy a vendég, hogy hát ide zsugorodott az ő szolgálata. És ő nem így látta, hogy összezsugorodott az a szolgálati mező, hanem azt mondta, hogy most ez a küldetésem. És ez nem kisebb, és nem kevesebb, mint amikor sok ember közé küldte Isten. Ugyanaz a küldő, ugyanazzal a felelősséggel végzi, ugyanannak az Úrnak végzi ezt a munkát is, aki elvállalja a küldetést. Aztán volt valaki, akit kértek valamilyen munkára, ami felelősségteljesebb is volt, nehezebb is volt, magasabb beosztással is járt, és akkor ő azt mondta, hogy csak nem gondoljátok, hogy szívinfarktust akarok kapni, és akkor nem vállalta. És nagyon nehezen találtak arra a helyre embert, pedig őt ott várták volna azok, akik közé Isten küldte volna dolgozni, vagy éppen egy feladat végrehajtására, vagy éppen pásztorolni azt a közösséget, ami őt ott várta. Küldetésben engedelmes. Jézus Krisztus számára nem volt tehát kényszer, hanem azt tudjuk róla, hogy egy nagy belső kényszer volt, hogy tegye Isten akaratát. Ez a belső kényszer pedig a szeretet volt. Szerette az övéit, mindvégig szerette, ezt olvassuk a lábmosás történetében. Aztán itt van ez a drága ige róla, hogy noha fiú volt, megtanulta az engedelmességet. Úgy tűnik, hogy mivel Jézus Krisztusnak emberi természete volt, vagy természete is volt, ezért az ő számára is tanulni való dolog volt az engedelmesség. Megtanulta azokból, amiket szenvedett, írja az ige, az engedelmességet. Ezért nem véletlenül kéri a Zsoltáros egy helyen, hogy taníts engem a te akaratodat teljesítenem, mert te vagy az én Istenem. A te jó lelked vezéreljen engem az egyenes földön. Taníts engem erre. Nem megy ez nekem magamtól. Taníts a te igazságodra, a te igazadra, hogy neked adjak igazat. Testvérek, a magunk igaza zár ki bennünket sokszor az Istennel való közösségből. Nem szoktunk brutális módon, vagy direkt kilépni az Istennel való közösségből. De az életünknek azokon a pontjain, ahol nem mondjuk ki, de nemet mondunk, vagy hallgatunk, vagy dacolunk, vagy nem lépünk, vagy elbarikádoztuk magunkat, az ott a magunk igaza. És a magunk igaza az automatikusan kizár az Istennel való közösségből, akkor is, hogyha ezt nem deklaráltuk, és nem hirdetjük ki, vagy nem is akarjuk. Nem szeretnénk ebből kilépni, tudjuk, hogy hasznunkra válik az Istennel való közösség, de olykor megereked az egész dolog, a vele való kapcsolat, és a hitéletünk valahol. Jézus Krisztus számára az engedelmesség, hadd mondjak még egy példát. Nem kényszer, nem mazohizmus, nem önkínzás, hanem táplálék. Tessenek gondolni a samáriai asszony történetére. Tanítványok bemennek a faluba valamilyen élelemért. Ő addig beszélget a kútnál az asszonnyal, és amikor visszajönnek a tanítványok, csodálkoznak, hogy Jézus nem éhes, és nem kér enni. És azon tanakodnak egymás között, hogy valaki hozott neki. És ő ezt hallja, és azt mondja, hogy van nékem eledelem, táplálékom, amit ti nem tudtok. Az, hogy cselekedjem annak akaratát, aki engem elküldött. Tehát az Istennek való engedelmesség az érdekes módon táplálik, vagyis kondicionálja az embert. Erősíti. Megsokszorozza az erejét. Olykor azt veszük észre, hogy mintha az időnket is megsokszorozná, valahogy több mindenre jut időnk. Megsokszorozza az örömünket. Aki valaha tapasztalta azt, hogy mit jelent, amikor Istennek engedett, akár úgy, hogy előtte nem engedett, azt tudja, hogy nagy örömet, nagy felszabadultságot ad egy-egy ilyen lépés. Aztán valamikor az Istennek való engedelmesség olyan dolgokra tesz képessé, ami egyébként nem jellemző rám. Egészen sarkos embereket tehetni a felszabadultan humorossá. Vagy egészen sablonos gondolkodású embereknek adhat nagy ötleteket, kreativitást. Szent lelket adja olyankor Isten, amikor engedünk neki, áld az Isten szent lelket azoknak, akik néki engednek. A lélekről meg azt tudjuk, hogy megelevenít, és akkor mindenféle képességünkben, készségünkben megelevenít. Még ami halandó testünket is megeleveníti. Szellemi kapacitásunkat, befogadó képességünket. Isten az ő lelkét adja mindig ajándékba, amikor engedelmeskedünk, ami meg újabb engedelmességre tesz minket készé. Akkor könnyebb lesz a következő. Ez egy ilyen bejáratott út. És még egyet hadd mondjak, hogy az engedelmesség útja az védett út is. Ott védelmet élvez a hívő ember. Látunk sok ószövetségi történetet, hogy amikor Isten emberei a Bírák könyvében főleg elkalandoznak erről az útról, akkor ott nagy veszélyeknek vannak kitéve. Ott veszedelmek leselkednek rájuk. Ott kudarcok várják őket. Ott vereségeket szenvednek. De az engedelmesség útja az mindig a védettségnek az útja. Amikor az Úr Jézus megkísérti a sátán a 40 napos pusztai kísértésben, akkor mond neki egy ilyet, hogy ugorj le a templom tetejéről, és meglásd, majd az Isten megőriz téged, parancsol az ő angyalainak, hogy kézen fogva hordozzanak téged. A sátán egy igét idézett a 91. Zsoltárból. De Jézus nagyon jól tudja, hogy ez az ige nem így kezdődik, hanem úgy kezdődik az elején, hogy aki a felségesnek árnyékában nyugoszik, aki a felségesnek rejtekében lakozik, aki a felségessel lakik, aki a felségessel van közösségben, annak a védelmére Isten angyalt küld, ha bajban van. Az ördög kiveszi ezt az igét az összefüggésből, és ezzel biztatja Jézust valami különleges attrakcióra. De Jézus tudja, hogy az engedelmesség útja az a védelemnek az útja. Akkor fog angyalokat kapni segítségül, hogyha Isten útját járja, és nem az ördög tanácsait követi. És valóban így van a csütörtök éjszakán, amikor ott az engedelmesség útján tipródik, és könnyezik, és sír, és vért verejtékezik, akkor azt olvassuk, hogy angyalok jöttek, és szolgáltak neki. Oda jöttek az angyalok. A nagy úráshoz, a templomtoronyhoz nem jöttek. Az engedelmesség útján tehát védelmet kap az ember. És az egésznek összefoglalásául hadd mondjak egy ószövetségi igét. Azt mondja az Ószövetség, hogy több az engedelmesség az áldozatnál. Vagyis többre becsüli az Isten az Ószövetség népének az életében az engedelmességet, mint azt, hogy hozzák a bárányokat, a bakokat, a juhokat, a bikákat, és mindenféle ajándékokat a templomba. Ez is nagyon szép, meg hát a rítus része, meg a szertartás az elengedhetetlen, de Isten rámutat a lényegre, és azt mondja, hogy ettől van több. Ettől van több. Mert ezeket ide lehet hozni anélkül is, hogy a szívünkben engedelmesség lenne. Mivel több az engedelmesség az áldozatnál? Testvérek, az áldozat az holmi dolgok. Pénz, vagy cuccok, vagy tárgyak. Az engedelmességben viszont én magamat kell adjam. Nem tárgyakat és holmikat, hanem magamat kell odaadjam. Ennyivel több az engedelmesség az áldozatnál. És befejezésül hadd mondjak egy történetet, vagy egy példát Pál apostol életéből, hogy az Új Szövetség missziós mezőjén is járjunk, ami nekünk sok örömet szokott okozni, meg hát mi is hasonló küldetésben járunk, mint Pál apostol, hogy volt az, amikor neki kellett engednie. Azt tudjuk, hogy nagyon okos volt, nagyon jó észjárású, nagyon bölcs ember, a megtérése előtt is a maga módján nagyon képzett volt, és utána is azért megvolt a magához való esze, és nagyon jól látta a dolgokat. És volt egy alkalom, amikor ő elhatározta, hogy a már megalakult kis-ázsiai gyülekezeteket újra felkeresi, újra körbejárja őket, beszélget, erősíti őket, megnézi, hogy mire jutottak a megtérésük óta, meg hát egyébként is olyan jó hívő emberekkel találkozni, ezt tudjuk magunkról. És ezt úgy elhatározta magában. És azt írja egy ponton, hogy nem engedett engem a lélek. Kényszerített a lélek, hogy ne indulja a kis-ázsiai gyülekezeteibe. Még nem tudta, hogy mit kell csinálni, de nem tudott elindulni. És azt olvassuk, hogy megkapta aztán Istentől a parancsot, és a nyitott ajtót, hogy menj Európába, és oda kell vinned az evangéliumot. És milyen jó, hogy Pál megállt, amikor nem érezte Isten támogatását, és nem indult vissza Kis-Ázsiába, mert eljött ez a bizonyos pillanat, Krisztus után 49, amikor átlépett az evangélium Európába, és egy Filippi város melletti kis folyócska partján először hangzott az evangélium. És annak a folyócskának a partján egy Lídia nevű bíboráros asszony azt meghallotta, és az ő házánál megalakult az első gyülekezet, és az ő ház az első imaház lett. Menjen tehát Európába, és megy Európába, és ott az áldás kíséri sok-sok megtérő, sok-sok nagy élmény, és akkor már egészen szereti a pogány missziót, tudjuk, hogy ő el is köteleződött egyértelműen később, nagyon is letette a voksát a pogány misszió mellett, és aztán egyszer csak azt mondja a lélek, hogy most menj Jeruzsálembe. Pedig hát megnyílt a mező, a missziós mező. Most nagyon kéne, hogy itt maradjon. Menj Jeruzsálembe. Ráadásul a többiek óvják, hogy ne menj oda, mert ott az életedre törnek, és ott várnak, és be fognak csukni, és ha becsuknak, és elítélnek, akkor a legkevesebben úsztad meg. És ő megint nem tud ott maradni, hanem ott mondja ezt a híres igét, hogy de én semmivel se gondolok, még az én életem sem drága, csak hogy elvégezhessem az én futásomat örömmel, azt a szolgálatot, amit vettem az én Uram Jézus Krisztustól, hogy hirdessem az Isten kegyelmének evangéliumát. Ez egy gyönyörűséges ige. Érdemes valóban minden szavát átgondolni. Elindul, semmivel sem gondolok, még az én életem sem drága, csak hogy elvégezhessem az én futásomat örömmel. Tehát szó nincs kényszerről, és micsoda borzasztó dolog, örömmel a szolgálatot, amit vettem az én Uram Jézus Krisztustól, hogy hirdessem az Isten kegyelmének evangéliumát. Onnan indultunk, hogy kicsoda a jó király, és oda jutottunk, hogy király ide, király oda, ránk ugyanez a kettősség érvényes, ugyanebbe a kettősségbe állított Isten, és ebben akar minket megáldani. Egyrészt, hogy birtokoljuk, bírjuk és uraljuk a nekünk adott dolgokat, és ezt úgy fogjuk tenni jól és áldásosan, hogyha a másik oldal is ott van, hogy minket megbírhat az Isten, velünk rendelkezhet az Isten, hogy a mi futásunkat elvégezzük örömmel. Imádkozzunk! Kísértésben győzedelmes, szenvedésben engedelmes Jézus Krisztus, légy kegyelmes hozzánk, és az engedelmesség lelkével támogass meg bennünket. Köszönjük, hogy lehet ezt tőled kérni. Köszönjük, hogy tudod, hogy szükségünk van az engedelmesség lelkére, hogy szükségünk van ebben a dologban támogatásra, és hisszük és tudjuk, hogy meg is adod ezt. Édesatyánk, áld meg azokat a szándékainkat, amik arra vonatkoznak, hogy elvégezhessük a mi küldetésünket, azt, amit te tőled kaptunk. Köszönjük neked, Jézus Krisztus, a te életednek a példáját. Köszönjük neked, hogy teljes engedelmességet láthattunk a te életedben. Köszönjük, hogy egészen a mélységekig, a legnagyobb mélységig elmentél. És most magasztalunk téged, mint aki láthatjuk a te engedelmességednek az eredményét és gyümölcsét, az, hogy mennyi áldás volt abból, hogy egy világnak a megváltása született abból, hogy a mi örök életünk is onnan származik, hogy a kereszteden már minket láttál, minket szerettél, már ránk gondoltál, akik sok-sok év múlva hiszünk majd neked. Köszönjük neked hálásan, hogy elhívtál, hogy megszólítottál, és kérünk, Urunk, hogy tégy alkalmassá arra, hogy másoknak is tovább tudjuk adni az evangéliumot. Kérünk, Urunk, áld meg a mi gyülekezeteinket, áld meg a szolgálattevőket, segítsünk valóban megtalálni a szolgálatban a helyünket. Imádkozunk azokért, akik bármilyen szenvedést hordoznak és hozzád kiáltanak. Legyen az ő meghallgattatásuk nevedre dicsőség és bizonyságtételnek a lehetősége. Imádkozunk, édesatyánk, a mi népünkért, kérünk családtagjainkért, szeretteinkért, és kérünk, Urunk, hogy áld meg az estünk hátra levő részét. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Amen. Az Istennek kegyelme, a Fiúnak szeretete, és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mindnyájatokkal. Amen.